Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ha őszintén nézzük az életünket, akkor elmondhatjuk, hogy sokszor valami hihetetlenül felszínes életet élünk. Legalábbis olyan szinten, hogy nagyon kevésbé tud megérinteni minket, akár másoknak a fájdalma, akár mindaz, amit keresztény hitünk jelent. Sokszor szükségünk van arra, hogy valami kimozdítson ebből, hogy valami szörnyűség történjen, vagy szörnyűséget lássunk, hogy valami megrendítse az életünket, hogy igazán elkezdjünk gondolkodni, hogy mindaz, amiben hiszünk, mindaz, amit mondunk, mindaz, ami a hétköznapokban történik, az hatással legyen az életünkre. Ma már odajutott az ember, hogy 3-4 ezre meghalnak egy földrengésbe, és vacsora közben látjuk a híradóba, és nem igazán rendít meg senkit. És mi keresztények abból a szempontból veszélyeztetettek vagyunk, hogy csak az Úristen tudja, hogy hányadszor hallunk majd ezen a héten az ő haláláról, feltámadásáról, mennyire jut el ez a szívünk mélyéig, mennyire ráz föl minket mindez. Most azt kérem az Úristentől, és ezt kértem eddig is a saját életemre nézve, hogy legyen még mélyebb mindaz, ami történni fog, az az üzenet, az a megszólítottság, és sok tekintetben látom azt, és erről szólni is fogok, hogy az Úristen az elmúlt héten mindezt különböző alkalmakon keresztül hogyan végezte a szívemben és a lelkemben. Mielőtt felolvasnám az igét, hadd szóljak egy olyan élményemről, megtapasztalásomról, amit már így közzétettem néhány helyen, de nem mindenki látta. A teológiára, ahova járok, az egyik tantárgy most ezen a továbbképzésen arról szólt, hogy mi a lelkipásztoroknak a spirituális erőforrása. És itt bemutattak nekünk egy 4. századba élt szerzetest, úgy hívták, hogy Euagrios Pontikos, aki kis-ázsiai teológus volt, aki előtt egy nagyon ígéretes teológiai pálya indult, különösen a 4. század második felébe, amikor már a kereszténység bevett vallássá vált, egyre sok minden volt előtte, egyre több ajtó nyílt ki előtte, de ő mindezektől megcsömörlött, és remeteként kiment a sivatagba. Egyszer evett egy nap, de húst, gyümölcsöt és semmiféle főtételt nem vett magához. 3-4 órát aludt, és közben igyekezett minél közelebb kerülni az Istenhez. És persze lehet mondani, hogy ez túlzás, meg sok minden, meg azzal az egésszel kapcsolatban, amit leírt, sok mindent el lehet mondani, de számomra mégis megszólító volt az, hogy ő leírja, hogy mivel találkozott ott a pusztában, milyen kísértések törtek az életére. Mindjárt láttuk a háttam mögött egy képet, ezt a ottani teológiai tanár írta föl a táblára, ez a 8 érzés, 8 gondolat, amit ő megfogalmazott, és azt mondta, hogy ezen kellett végig küzdenie magát. Erről hadd szóljak egy pár szót, ugye azt mondja, hogy először, ami nagyon nehéz volt, az a falánkság, hiszen hát ha valaki nem eszik, akkor ez előjön. Aztán előjött a bujaság, a szexualitás kérdése, hát egy pusztába, egy férfinél, egy egészséges férfinél, ez is természetes. Aztán egyre inkább előjött benne a harag, hogy ezek nincsenek ott az életébe, és így ment végig, aztán a szomorúság, a kedvetlenség, a hiú dicsőség, és végül a gőg. És ha középen nézzük ezt a háromszöget, akkor azt mondja, hogy itt alul van a mi Isten kapcsolatunk, a mi lelki életünk, és egyik oldalról a vágy, másik oldalról pedig az indulat próbálja ezt betemetni, betakarni az ember életébe. Hol a gonosz vágyaink szakítanak Istentől el, hol az indulataink szakítanak el, és azt mondja, hogy ezek ellen kell harcolni. Sokat lehetne erről beszélni, de én most csak egyre hagy hívjam fel a figyelmet. Azt mondja ez az ember, hogy amikor végig küzdötte az életében ezeket a kísértéseket, a haragot, a szomorúságot, a kedvetlenséget, a kiégést, mindent, ugye pont a kedvetlenségre mondja, hogy ez a élet közepén jelenik meg tisztára, mint a életközepi válság. Akkor jött elő a hiúság és a dicsőségvágy. Akkor jött elő az egoizmus az életébe. Akkor jött elő az alázatnak a hiánya. És azért azt látjuk a mai világban, hogyha valami nagyon hiányzik belőlünk, és hiányzik az emberből, az éppen az alázat. Minden áron győzni akarunk, minden áron le akarjuk győzni a másikat. Sokszor a legértelmetlenebb viták folynak ezért, hogy ki az utolsó szó. És azt mondja ez az ember, hogy amikor mindent végig küzdöttem, akkor is ott volt bennem a gőg. Ott volt bennem az, hogy mivel én ezt megcsináltam, ezért jobb vagyok azoknál, akik ott maradtak Alexandriába, és a városban élnek keresztény életet. És hogy kapcsolódik ez ide? Mindjárt látni fogjuk. Jézus vonul be Jeruzsálembe, és ha valaki, akkor ő elmondhatná, hogy én jobb vagyok mindenkinél. Ő lehetne gőgös, és lenézhetne mindenkit. Ő mondhatná azt, hogy én mindeddig az atyám akaratát követtem. És az a történet, ami megjelenik virágvasárnap, ami az eseményeiben mutatja be a történéseket, erről ír a Filippi levélbe Pál apostol a híres kenózis himnuszában. Amikor arról beszél, hogy Jézus mindezek ellenére, mert az ember életnek az egyik legnagyobb kísértése pont az alázat hiánya és a gőg, hogy Jézus mindezek ellenére hogyan volt alázatos. És erről szól a mai igénk, és látjuk, hogy ez tényleg nagyon komoly mélységbe visz minket, olyan mélységbe, amit talán föl se tudunk fogni, és meg se tudjuk érteni, bárhogy küszködünk vele. De az Úristen legalább megérintsen minket, legalább el tudjunk indulni ezen az úton. Így hallgassuk most meg a mai alapigét, amit megírva találunk Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, a második fejezet 5. versétől a következőképpen. Azt mondja Pál, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké és földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Kedves testvéreim, ennek a szövegnek az a különlegessége, legalábbis a kutatók szerint, és én ezt így el tudom fogadni, hogy ezt nem Pál apostol írta. Ez már egy olyan meglevő himnusz volt, amit nagyon jól ismertek abban a korban az emberek. És gondoljunk bele, 20-30 évvel vagyunk Jézus golgotai kereszthalála és feltámadása után, és mi volt az egyik első dolog, amiről ezek az emberek himnuszt írtak? Mert megérintette a szívüket és a lelküket. Pontosan az, hogy Jézus mennyire alázatos volt. Pontosan azzal szembesültek és azzal találkoztak, hogy mennyire szeretett minket Jézus. Hogy mi az, amit elhordozott értünk, és megírták ezt a csodálatos himnuszt. Nem tudjuk, hogy ki volt. De ott volt minden gyülekezetben. Ott volt szájról szájra, papiruszokra leírva, és ezzel az emberek szembesültek. És amikor egy adott problémával találkozik Pál apostol azzal, hogy a filippi gyülekezetben vannak gondok, akkor azt mondja, hogy legyen ez az indulat bennetek, mert nézzétek meg, hogy Jézus milyen volt. És éppen ezért hangzik el virágvasárnap ez az ige, mert virágvasárnap pontosan ez történik. Megérkezik Jézus, akit sokan királyként ünnepelnek, és ott lehetne benne az, hogy átveszem a hatalmat, hogy tényleg én vagyok a király, bármit megtehetek. És Jézus úgy érkezik meg Jeruzsálem kapujába, hogy azt mondja, hogy atyám, én a te kezedbe teszem le az életemet. Én tudom, hogy micsoda erő van bennem, és micsoda hatalom van mögöttem. De nem fogok élni vele. Ez nem jelenti azt, hogy Isten elvette Jézustól ezt az erőt. A golgotai kereszten is vele volt. De azt mondja, hogy én ezzel az erővel nem fogok élni. Azzal az erővel, ami akkora volt, amikor a Gecsemáné kertben oda mentek és megkérdezte Jézus, hogy kit kerestek, és azt válaszolták a katonák, hogy a názáreti Jézust, akkor Jézus annyit válaszolt, hogy én vagyok, és ezek a katonák hátra estek ettől. Azt mondja Jézus, nem élek ezzel az erővel. És közben azt látjuk, hogy a világ szemében, akkor is és ma is, egészen másképpen van jelen Jézus története. Sokan ebben nem erőt látnak, hanem egy hihetetlen bukás és elesettséget. Sokan azt mondják, hogy Jézus egy vesztes ügyet képviselt, és hogy lehet egy ilyen Jézusban hinni? Nem erre van nekünk szükségünk. Sokan azt mondják, hogy ez egy vesztett ügy volt. Ugye ennek, többször említettem már, az egyik legnagyobb képviselője Nietzsche volt, aki ádász düvel harcolt a keresztények ellen, és éppen azért, mert azt mondta, hogy Jézus tanításai legyengítik az embert. Jézus tanításai egy rabszolga erkölcsiséget hoznak. Aki Jézust követi, az csak egy alázatoskodó, gyenge valaki lehet. mert nem értette meg, hogy mi az igazi erő. Nietzsche számára az erő az volt, hogy itt van az Übermensch, itt van az az ember, aki mindenkit legyőz, mindenkin átgázol, akinek nem is fáj az, hogy kinek az életét tette tönkre, fizikailag vagy lelkileg. Ez az igazi erő. És a kereszténység tragédiája az, hogy nem tudta megmutatni, hogy mi az igazi erő. Hogy mit jelent az, hogy a kereszténység nem egy alázatoskodó erőt képvisel, ami sokszor képmutatásról szól, hanem egy olyan erőt sugároz, és ide szeretnék ma megérkezni, amivel ma is lehet találkozni, egészen váratlan helyen is, ahol tegnap én is teljesen váratlan helyen találkoztam ezzel az erővel. Mert az erőt és az alázatot együtt kell látni. Mert nem csak az az erő, ha valaki jól szájba tud vágni valakit, és nem csak az az erő, ha tud olyan dolgot mondani a végén, amivel a másikat elintézi. Jó példa erre Cyrano, akinek egészen különleges ereje volt a nyelvében. Akkor oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy nagy az orrod. Emlékezünk, mit mondott? 20 különböző stílusba elmondta, hogy kis lovag, ezt azért lehet jobban is. És megsemmisítette ezt az embert. Sok minden van, ahogy másoknak a életébe erőt lehet sugározni. És Jézus életében ott volt ez az erő, de nem élt vele. És pont ebbe van az óriási erő. Ez a leghangsúlyosabb. És ott van Jézus a Golgotai kereszten, ahol erőtlenebbnek nem nézhet ki senki, széllyel szaggatva a háta a korbácsütéstől, ott van a véres keze, lába összeszögelve, teljesen tehetetlen. És milyen erő kell ahhoz, hogy valaki ott imádkozzon. Milyen erő kell ahhoz, hogy ne magával foglalkozzon a saját fájdalmával, hanem azzal foglalkozzon, hogy mi lesz az én édesanyámmal néhány óra múlva, amikor engem Isten káromlóként kivégeznek, és ő pedig koldusbotra jut. Rábízza Jánosra. Imádkozik azért, akik őt káromolják. És az egészen csodálatos, hogy ott van egy római százados, akinek az volt a szakmája, hogy kivégzéseket vezényelt le, egy hivatalos hóhér osztagnak volt a vezetője, és ez, aki erőt demonstrált, rengeteg erőt látott a római hadseregnek az erejét, mikor meghall Jézus, azt mondja, hogy az ember valóban Isten fia volt. Mert olyan erő sugárzott a keresztről, ami megrendítette őt. Hihetetlenül erős volt Jézus méghozzá azért, mert önmaga mondott le pont az erejéről. Azt mondja Jézus János evangéliumába, azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, s van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Nem tudom, ki ismeri Pilinszky Jánosnak a műveit. Van egy vers, az a címe, hogy Ne félj. Ez egy brutális szerelmes vers. Nagyon szép szerelmes vers. Azzal kezdődik, hogy megtehetném, de mégsem teszem. Mit nem tesz meg? Nem gyújtja rá a szerelmére a házát, miután elhagyta. Arról beszél iszonyú fájdalommal, hogy megtehetném, hogy rágyújtom a házat, sőt, abban kéjelek, hogy előtte elmennék, megnézném a szobákat, merre terjed majd a füst, merre akarsz majd menekülni, de mégsem teszem. Ez valami egészen más, ami Jézusnál van. Ő nem ilyen dolgot nem tesz meg, hanem valami egészen mást. Nagyon-nagyon mélyre süllyedt értünk. Hadd olvassak föl egy idézetet, ígérem csak kettőt fogok, ma ez így szól. Ember lesz belőle. Isten lehajol nagyon mélyre, hogy megmentsen, és olyan nyomorult embert, mint én. A király megüresíti magát. Istenből ember, szabadból rabszolga lesz. Egyre mélyebbre megy, lejjebb, lejjebb, lejjebb. De ez még mindig nem elég. Engedi, hogy megöljék. Ez nem holmi politikai mesterkezés, ez igazi áldozat. Ennél is tovább megy. Ez kellene, hogy a legelvetemültebb bűnözők közé, bűnözők jussa legyen. Mélyebbre, mélyebbre, mélyebbre. De vajon milyen mélyre süllyed még? Megjárta az emberi nyomorúság poklát. Nézzünk így a keresztre. Ott függ a dicsőség királya, a legaljasabb bűnözők szenvedéseitől vonaglik. A legmagasabbról a legmélyebbre ereszkedik. Lejjebb, lejjebb és lejjebb. És ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy ez a lejjebb, 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 ezután nem jön Jézus fölemelkedése, hanem maga ez az alászállás az Isten előtt a fölemelkedése. Ahogy ez mind megtörténik, felmagasztalja őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozza neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Az én olvasatomban, az én hitem szerint ez nem úgy történik, hogy Jézus alászáll, aztán három napig nincs semmi, és jön a fölemeltetése, a feltámadása. Pont ezáltal emeltetik fel, hogy a Golgotai kereszten megteszi a legnagyobb győzelmet, a legdicsőségesebb és legnagyobb győzelmet a kísértő felett. Hogy győz bűnön, halálon, ördög hatalmán. Ez az igazi felemelkedés. És hiszünk-e ebben a Jézus Krisztusban? És én azt látom, hogy a mai kereszténységnek az a problémája, hogy nem bírja a kettőt összehozni. Vannak nagyon sokan, akik előtt a Golgotán szenvedő Krisztus van, ezzel azonosítják a saját életüket is, a mi életünket szenvedés, így kell élni, Jézus is szenvedett. És vannak olyanok, elsősorban karizmatikus testvéreink, akik pedig a feltámadott dicsőségről, s Úrról beszélnek, és állandóan a győztes Krisztusról, és mind a kettő nagyon jó, de a kettőből, ha valamelyik hiányzik, akkor vagy hiányzik a mélység, vagy hiányzik az öröm. És ezt a kettőt együtt kell látnunk, ahogy itt is együtt látják ezt a rettenetes leszállást a felemelkedéssel. És ez kéne, hogy legyen a mi életünkbe is. Tisztába lenni azzal, hogy Jézus milyen mélyre ment, és ezt örömmel sugározni mások felé. És itt jön a mi feladatunk. Azt mondja Pál apostol, hogy az indulat legyen bennetek, ami Jézusba is megvolt. Vagyis legyünk ilyenek. És ez egy borzasztó nehéz, hogy hogyan. Mert sokszor próbálunk dolgokat tenni, de valahogy az emberek számára nem vonzó, sőt taszító. És hadd meséljem el itt egy élményemet. Tegnap többen látták, ugye az MVM Domba voltunk Kökény Attilának a koncertjén. És nem csak az volt a fantasztikus, hogy egy milyen szerény, alázatos ember, hanem az, hogy ez az ember 20 ezer néző elé kiáll, és azt mondja, hogy tudjátok, nem tudtam, hogy milyen az életem. Nem tudtam, hogy milyen sok bűnt elkövetek a családom ellen, gyerekeim ellen. Nem tudtam. 5 évvel ezelőtt találkoztam Jézus Krisztussal. És bizonságot tesz Isten szeretetéről és Isten kegyelméről. És utána elénekel egy éneket, egy dicsőítést. És az emberek nagyon-nagyon sokan mindezt megértették. És nem csak ez volt a lényeg, hanem az, hogy ez, amit elmondott, ez ha nem tudtam volna, és nem énekli ezeket a dalokat, csak a Nincs semmi másom és a többi tönyörű dalt, akkor is tudom, hogy itt valami van ebben az emberben. Ahogy bejött a fia, és ahogy átölelte. Ahogy megsimogatta a zenészeket. Ahogy tényleg tele volt hálával a szíve. Olyan erőt sugárzott ez az ember, hogy az valami hihetetlen. És olyan alázatosan, és ott volt mind a kettő. És milyen jó tudni, hogy keresztény testvérünk, aki a ceglédi hídgyülekezetében hétről hétre dicsőíti az Isten. És kiáll oda vallottan, roma származásúként, testvéreivel, barátaival. Egészen hihetetlen volt. És arra gondoltam, hogy mikor éljük át ezt mi egy templomba? Mikor vagyunk mi ilyenek? Hogy tényleg így visszük az erőt és az alázatot együtt. Azt a fajta biztonságot, hogy én Isten gyermeke vagyok, de tudom, hogy ez pontosan mit jelent. Azaz, ez az indulat legyen bennünk. És ez az, ami igazán vonzó tud lenni mások számára is. Hogy fejezzem be ezt az egész alászállást kicsit, amíg a mi életünkre alkalmazva, nem én írtam ezt a rövid monológot. Valaki így írja le a saját életét és a saját mélyre zuhanását és fölemelkedését. Kétségbeeséstől szenvedek. Körülnézek, és egyedül találom magamat egy sötét lyukban. A bűneim vittek ide, ennél mélyebbre ember már nem süllyedhet. Magányosnak érzem magam. A bűn elválaszt a barátaimtól, a családomtól, a szerelmemtől. A sötétségben olyan valakit keresek, akinél megértésre találok. Van itt egyáltalán valaki? És a sötétségben megpillantok egy keresztet, rajta a dicsőség bűntől sebzett urát. Milyen mélyre süllyedt? Hogyan fog megszabadulni? Vajon azért süllyedt ilyen mélyre, hogy megnyugtasson, s ne egyedül halljak meg? Velem fog szomorkodni szerencsétlenségeim miatt? Nem, hiszen kiutat készített. Hatalmas kegyelem, mert a keresztről áradó kegyelem megvilágítja az utat, amelyet Jézus készített számunkra. Mégis van remény és kiút a sötétségből. Azt kérem az Úristentől, hogy az én életemben és mindannyiunk életében ez valóság legyen. Hogy tudjunk ne felszínesen élni, hanem valóban látni azt a mélységet, ahova kerültünk, és azt a mélységet, ahol nem vagyunk egyedül. Ahova legyen szó egy híres énekesről, legyen szó egy átlagemberről, bárkiről, az Isten utánunk nyúl és felemel minket. És erőt és alázatot ad a mi szívünkbe is. Amen. Imádkozzunk. Ha már a tegnapi koncert, Uram, akkor sokan énekeltük együtt, hogy nincs senki másom. És ki házastársára gondolt, ki pedig Tereád, vagy éppen mindkettőre. De nincs senki másunk, aki ennyire szeretne minket, aki ilyen mélységekbe utánunk jönne, aki így felemelne minket, aki számára ennyire fontosak vagyunk. Urunk Istenünk, téged kérünk, hogy ezen a héten átélhessük a te kegyelmedet, szeretetedet és útmutatásodat, hogy megerősödve tudjunk húsvét hétfőn tovább indulni. Amen.